60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Tisztelettel köszönti a hallgatókat a mai adás szerkesztője, Ámen Zsóka. Mostani magazinunkban hallhatnak a múzeumi témává vált Moszkva térről, majd bemutatunk egy újonnan szerveződött felnőtt kórust. Megismerkedhetnek egy albertfalvi önkéntessel, aki újra hasznosítja tanári ismereteit, és egy Argentinába szakadt hazánk fia unokájával is. Befejezésül egy magyar örökségdíjas művészasszonyról hallhatnak beszélgetést. Verssel köszöntjük az édesanyákat, és történik utalás a gyermeknapra is. Töltsék velünk ezt az órát! Egy hét múlva a városlakók birtokba vehetik a Szél Kálmán teret. Mi marad a Moszkva térből? Megtudhatják a következő beszélgetésből.
Május közepén befejeződik a Szél Kálmán tér, a Moszkva tér felújítása. Ezzel egy időben Óbudán a Kiscelli Múzeumban nyílik egy kiállítás. A kiállítás szervezéséről, illetve hozzá kapcsolódó pályázatról Macó Balázs kurátorral beszélgettem. Hogy áll most, és hogyan zajlik a kiállítás előkészítése?
Ugye a történet az tavaly kezdődött, amikor ugye a tér tett magát a Moszkva teret, Szél Kálmán teret elkezdték felújítani, és hát ugye a felújítás kapcsán a térnek talán legismertebb objektuma az óra, az bekerült hozzánk a Kiscelli Múzeumban letéti formában, és hát ez hát indukálta, hogy akkor egy kiállítás keretében nem csak az órát mutatjuk be, hanem akkor az egész tér történetét is. Kép, írás és lényeg nagyon sok van, viszont hát ugye a tárgyakat is szeretik a látogatók megnézni. A Szél Kálmán tér egy elég jól ismert tér, nem csak budapestiek, de már a főváros határain túl is.
Elnézést, hogy a Szél Kálmán tér, ez már köztudatban van, mert
szerintem
nekem még mindig a Moszkva tér jár a számra.
Szerintem nincs, én is mindig már csak hivatalban mondok Szél Kálmán teret, de én is moszkvázni fogom meg, szerintem ugye ez ahogy berögződik az embereknek. X évtizeden keresztül lesz, ezt nagyon nehéz kimosni, de hát ugyanezzel az erővel a nagyon idősek, ők meg még majd napig kaláfozzák a teret. Szóval visszatérve a pályázatra, tehát mivel egyik oldalon kevés volt a tárgyunk, másik oldalon tudtuk, hogy nagyon sok embernek nagyon sokféle kötődése lehet a térhez, ezért hát adta magát, hogy akkor gyűjtsük be a civil emberektől azokat az adott esetben konkrétan megfogható tárgyakat, vagy csak történeteket, vagy képeket, vagy bármi, ami ezzel kapcsolatos. Ami hát nekünk nagy segítségünkről lesz a kiállítás kapcsán, magában a kiállítás szervezésben is, másrésztről viszont ez egy olyan gyűjtés, ami abszolút város történeti szempontból is jelentős. Ugye a város történetírás nagyon sokszor csak a hivatalos oldalra, a hivatalos dokumentációra épít. Most ez pont a másik oldal, tehát ugye ezt a szakterület úgy hívják, hogy az oral history módszerivel, tehát egy szóbeli közléssel felgyűjteni az élő emlékezetből azokat a dolgokat, amelyek valóban élővé tették a teret.
Ez egy bevált módszer, mert én erről nem hallottam.
Hát ugye néprajz szakos voltam egyetemen, ott rengeteg terepgyakorlati munkát végeztünk, tehát végülis a néprajz az ugye a folklór az erre épül, hogy a szóbeli közlést felgyűjteni. Egyébként ez már a történettudományban is nagyon régóta egy, talán nem annyira ismert a hétköznapi életben, de ez egy bevett kutatási módszer. Nyilván azt ezzel kellő kritikával kell kezelni, hogyha ezt nagyon tudományosan akarjuk feldolgozni.
Mert hogy az emlékezet azért...
Hát azért az emlékezet az tud csalni.
És szubjektív,
így van. Ugyanakkor rengeteg olyan információt lehet így megtudni, amit viszont se az életbe, könyvekből, közgyűlési, városi, hivatali iratokból nem tudnánk meg. Főleg a Moszkva tér esetében, ahol ugye hát voltak azért elég kétes történetek is, gondolok itt az emberkereskedelemre, vagy a különböző galerik, tehát így a 60-as éveknek a lázadó szamizdat összejöveteleire, vagy a pánkok, vagy a illegális kereskedéssel folytatott, vagy kereskedés folytató emberekkel. Nyilván nem ezek képezik a fő vezérfonalát ennek a pályázatnak. Rengeteg érdekes dolog érkezett be, még egy Amikor ezt megkérdettük, talán mi is, ugye a kurátortársam, a Simonovics Ildikó volt, talán egy picit szkeptikusak volt. De hát próba szerencse alapon, ugye nincs mit veszteni alapon. Ugye ezzel indult ez a történet, de tulajdonképpen ez egy folyamatos gyűjtés, és hát nagyon bízunk abban, hogyha majd megnyílik májusban a kiállítás itt a Kiscelli Múzeumban, eljönnek a látogatók, akkor itt kapnak egy olyan löketet a gondolataiknak, hogy mennyi minden hasznos tárgy vagy hasznos anyag egy muzeológus számára, és ez tovább fog folytatódni majd a kérdés folyamán ez a gyűjtés.
Tehát egy jó hír akkor az interjút hallgatók számára, hogy akinek most jut eszébe, hogy mégiscsak van valami emléke a Muszkatérről, akkor nyugodtan megkeresheti önöket, és akkor be tudják mi a kiállításba.
Így van. Ugye a kiállítás az viszonylag hosszú ideig lesz látogatható, tehát október legelejéig. Aki hozzájárul a kiállítás építéséhez, az onnantól kezdve természetesen, hogy ingyen tekintheti majd meg a kiállítást.
A tér történetéről, eredetéről,
mi a kiállításban?
Mikor datálódott tulajdonképpen?
Hát ezt nem lehet megmondani, hogy mikor kezdődik. Pont ettől izgalmas. Ugye hát nagyon sokféle tér létezik egy ilyen nagyváros életében, mint Budapest. Vannak konkrétan dátumra, szinte napra pontosan meghatározható terek, amiket különböző városrendezési alakulatok során jelöltek és hoztak létre. Na most a Moszkva tér az pont nem ilyen.
Véletlenszerűen alakult
hát,
ki?
Ahogy a város fejlődik, ugye itt már a római korra visszavezethető, vagy különböző leírott, tehát írott történeti források alapján rekonstruált római kori térképeken is tudni lehet, hogy itt fontos útonak keresztezték egymást. Nyilván ez valószínűleg én azt gondolom, hogy abból a józan parasztészből táplálkozott, hogy itt fontos útvonalak találkoztak, hogy így a domborzati viszony is szerenít. Tehát a Budai Várhegy, meg aztán a Rózsadomb találkozásnál, ugye itt volt az a völgy, ahol egyszerű volt egy fontosabb kereskedelmi útvonalat, vagy bármilyen célt szolgáló útvonalat kialakítani, ami ráadásul ugye a Budai hegyek felé, a Duna felé vezetett, vagy adott esetben fel később a középkorban fel a Várhegyre, ami ugye egy igazgatási központtá vált. És hát, mint fontos úszkereszkeződésnél általában ugye az emberek megállnak, ugye később, amikor a középkorban kialakulnak a városfalak, ugye a Budának a középkori városfal az a víziváros, tehát a mai Szénatér. Van is egy falmaradvány, ugye látható az egyik ház oldalfalában.
A Margit körút.
A Margit körút, tehát lényegében ott a Mamuttal szemben, igen. Ugye a középkorban, amikor a városfalak vették közül a városokat, nyilván voltak kapuk, ahol be lehetett menni, nyilván ezeknél a kapuknál adott esetben vámot kellett fizetni, tehát ez egy központ volt, annak ellenére, hogy egy abszolút külvárosnak tekinthet, külvárosi terület, ugye a városfalon kívüli terület lehetett, hogy ez egy ilyen jövőmenő útkereszteződés volt. A kiállításban mi egyébként ennyire mélyre nem megyünk vissza, tehát a mi történeti sztárunk az a török utáni időktől kezdődik.
Ez is jó rég.
Tehát a 18. század legelejétől, amikor viszont egy teljesen új irányt vesz ennek a területnek a sorsa, ugye hát abból a szempontból, hogy ugye a török alap gyakorlatilag egész Buda, a Budai Várhegy, a polgárváros, a palota egy romhalmazzá válik, és hát amikor megindul a várnak, a városnak az újjáépítése, akkor hát értelemszerűen építőanyagra van szükség. Nyilván ugye Pestnek, talán még Budának is elég hiányos a nagy, masszív köveket adó, tehát a kőbányái azok a területnek mai napig ugye elég hiányosak, ebből adódóan ugye főleg téglaépítkezésre kell gondolnunk, és a téglát viszont nagyon egyszerűen helyben elő tudták állítani, ugye a téglaégetők készítésével, agyagbányák kiásásával, annál is inkább, mert hogy mégis ahol mi most vagyunk, ugye a Kiscelli domb is, talán Rózsadomb, vagy a Rózsadomb is, illetve a mai Széll Kálmán tér története, hát kőzettanilag vagy talajtanilag jó agyagos, tehát a tégla számára egy jó alapanyagul szolgál. A mai Széll Kálmán tér területén is egy hatalmas nagy agyagbánya létesül, óriási gödröt ásnak, két téglaégető is készül egyébként a gödör peremén. Egyébként a mai Széll Kálmán tér területén létrehozott téglaégetők voltak azok, amelyek kifejezetten a várfalak, tehát a polgárváros, illetve a királyi várpalotának az újjáépítését szolgáló téglaanyagot szolgáltatta. És hát 1860-as évektől kezdve gyakorlatilag egyre markánsabb korcsolyabb pályaszerepet kap ez a gödör. Olyannyira, hogy ugye a 60-as évek végén megalakul egy tornaegyesület is, ami majd aztán később a 90-es években megalakul egy másik egyesület, a Budai Korcsolyázó Egylet, ami gyakorlatilag ezt a területet, mint hivatalosan a jégpályájaként használja. Olyan szinten hivatalosan, hogy 1895-ben a fővárosnál sikerül kijárni, hogy feltöltik ezt a gödröt, tehát rendezik a terepet, és hát innentől kezdve mesterségesen félig meddig úgy alakítják ki, hogy a vízviszonyok továbbra is megmaradjanak, tehát továbbra is korcsolypályaként működhessen. És hát 1896-ban például egy...
tehát a millennium évében?
Hát úgy inkább 97-től, nem akarok minden poént leülni a kiállítás érdekességeink közül, de ugye elvég is talán ez is közismertebb is, hogy a milleniumi kiállítás, ami a Városligetben volt 1896-ban, annak egy kiállítási pavilonját megveszik akkor még a Budai Korcsolyázó Egylet. Ez a sörivó csarnok volt, ez egy gyönyörű szétfabázas épület, ezt átviszik oda a Gödörnek nevezett moszkvatéri jégpályára, ahol ez lesz tehát a csarnoka. Tehát itt lehet ugye kölcsönözni, itt lehet átöltözni, itt van egy kis büfé, itt lehet leülni a teraszról, nézni a fiatalokat, az idősebbet, meg korcsolyázandó. Szintén órákig lehet mesélni.
Nagyon szépen köszönöm Mackó Balázsnak ezt a kimerítő és nagyon részletes interjút, és szeretettel várnak mindenkit, amikor nyíló kiállításban.
Hát május 15-től minden bizonnyal látogatható lesz.
Béki Zoltán szerkesztőtársunk a Lágymányosi Bárdos Lajos iskolában rendhagyó módon egy felnőtt kórus talált. Hallgassák meg beszélgetését.
Legyen ennek a beszélgetésnek az a címe, hogy énekelni jó dolog. Éneklés örömet hoz az embereknek. Azért mondom ezt el, mert betévedtem, és bent is szorultam egy kórus próbán. Hát ott mindenki csillogó szemmel énekelt, Gyöngyi, úgy hívják a kórus vezetőjét, olyan hatással volt a kórustagokra, hogy mindenkinek örömet, gyönyörűséget okozott ez az éneklés. Gyöngyi, hogy van ez? Hogy sikerül ezt a kórustagokkal elérni?
Nagyon szeretek énekelni. Nagyon szeretem átadni azokat az érzéseket, amiket én érzek, mikor énekelek. Ez a csapat Újbudai Ezüst Kar néven alakult a novemberi hónapban, múlt évben. Ámen Zsókával találkoztam ezelőtt egy fél évvel, aki a koncertem után odajött és bemutatkozott, és mondta, hogy nincs kedvem egy ilyen kórust összehozni, akik idősebbek lévén, esetleg majd valamikor egy 60 pluszos programba is be tudnánk kapcsolódni.
Mi az a 60 plusz?
A 60 plusz programsorozat az Újbudán egy nagyon jó kezdeményezés. Rendkívül sok programot ad az időseknek, olyan programokat, amelyekből bőven lehet válogatni, és szebbé, tartalmasabbá teszi a hétköznapjaikat. Igazából az önkormányzat fogja majd támogatni, nagy anyagi segítségre nekünk nincsen szükségünk, úgyhogy nekünk az erkölcsi, a gondolati segítség sokat fog jelenteni.
És hogy kezdődött az egész, az első száncsapások?
Az első száncsapás tulajdonképpen a Bölcső utcában kezdődött, az volt az első találkozásunk. Néhányan összejöttünk, és én elmondtam az elképzeléseimet, mindenki csillogó szemekkel hallgatta, hogy vajon ebből mi fog kiderülni, mi fog kisülni, és amikor összejöttünk az iskolában, a Bárdos iskolában, és elkezdtünk próbálni, onnantól már többen lettünk, mert egymás között is híresztelték. Mert hogy Újbudai Ezüstkar, az ezüst is csillog.
Mi az érzésed, hogy szeretnek itt lenni a tagok?
Úgy látom, igen, de úgy is fordíthatnám meg, hogy én imádok jönni. Tehát a szerdát alig várom, hogy találkozzam ezzel a csapattal.
Akkor ez oda-vissza
így
történik.
Van.
Mi lesz a repertoár, miket énekeltek?
Hát először én népdalokat, népdalcsokrokat szeretnénk összeállítani különböző területről, különböző népdalgyűjtőktől. Alapvetően az a célunk, hogy szép egységes, homogén hangzást alakítsunk ki a kórusba, és a tiszta éneklésre törekedjünk.
És akkor áruljuk el, hogy hangképzéssel kezdődnek a foglalkozások. Itt olyan különlegességeket tapasztaltam, hogy sárga bögre, görbe bögre, sárga bögre, görbe bögre, meg mik voltak? Mondj egy néhányat, olyan érdekes.
Mi jó a dió. Diri, diri, don, don, don.
Milyen távlati elképzelések vannak ezzel a kórussal?
A távlati elképzeléseink között egyrészt szerepel az, hogy ezt a repertoárt bővítsük, tehát hogy legyenek majd kánonok, aztán egyszerű kétszólamú dallamok, és aztán megpróbálunk majd még több szólamúságra törekedni, és hogy ezeket a dallamokat, műveket tovább tudjuk adni, meg tudjuk mutatni, hogy mi mit tanultunk, mit tudunk. Nem az a cél, hogy megmutassuk, hanem hogy mások is érezzék ezt az örömet, ezt a csillogó előadásmódot.
Szottyannyó hozzá kedvük.
Úgy van, úgy van.
Milyen fellépési lehetőségek vannak, ahol ki tud állni a kórus a színpadra, mert ugye szeretik megmutatni a művész lelkületű emberek magukat.
Ha az új budai önkormányzat ebben segít, akkor ők biztosan fognak gondoskodni róla, hogy néhány helyen fellépjünk. Én úgy gondolom, hogy nyilván a kerületi rendezvényeken, vagy nyugdíjas klubokban, napközi otthonokban, idősek otthonában mindenképpen el szeretnénk jutni, hogy ők is hallják, és megmozduljon bennük az a szépség, amit mi érzünk.
Én abban biztos vagyok, hogyha ez a kórus megjelenik, és ezzel a mentalitással lép föl, mindenki boldog lesz, mindenki örülni fog. Szinte szugerálja a hallgatóságot az örömre.
Remélem, hogy ezzel a szuggesztióval fogunk elérni azt, hogy már nem kell szervezni a kórusba tagokat, hanem maguktól fognak jelentkezni.
Felvételi vizsga van?
Nincsen semmilyen felvételi vizsga, nem kötelező a kottaolvasás sem, nyugodtan lehet jönni, aki csak szeret és szeretne szépen énekelni.
Honnan lehet azt tudni, ki hallatszódik, hogyha akinek azt kell mondani, hogy Juliskám, te inkább csöndesen susogj, hogy ne, mert egy kicsit nem tiszta hallás vagy a hangja, nem jól intonál.
Én azt gondolom, hogyha ezt rám lehet bízni nyugodtan. Van annyi tapasztalatom, hogy tudom, hogy mit és hogyan.
És magától úgy is elmegy az, aki...
Nem biztos, de ott vagyok én, aki ebben segítek majd. És az a célom végül is, hogy ő is, ha szeret, akkor próbálj meg úgy alkalmazkodni a többiekhez, hogy fejlődjön. Az a sokkal nagyobb eredményt érünk el.
Az énekhang nyilvánvaló képezhető, mert azért van ez a hangképzés. Hallás is javítható?
Természetesen. Folyamatosan az egész foglalkozás alatt javítom a hallást. Uh-huh. Tehát amikor halkan énekelünk, hogy mire figyeljünk. Tehát...
Hogy ugye 60-on túl még... 60-on túl is lehet a halláson javítani.
Egészen
hallókészülékkel.
Ha van, akinek van, természetesen arra odafigyelek, hogy ha valaki nem biztosan hall valamit, de érdekes módon nem a zenei hallással van probléma igazából, hanem ha beszélek. Tehát akkor veszem észre, hogy lassabban kell mondanom, vagy oda kell fordulnom.
Itt van két nagyon kedves kórustag is itt maradt.
Testnek, léleknek jót teszt az együtténeklés, olyan harmóniát ad, ami hihetetlen.
Érdekes, nekem is ez volt az érzésem. Épp ezen a kórus próbán működött egy fotoművész is. Hát ő, mint kívülálló, bár néha hallottam, hogy énekelt, és jól énekelt, úgyhogy megkérdezem a fotoművészről, hogy mi a véleménye? Hogy látja ezt az egészet, hogy betévedt ide úgy, mint én?
Már többször elhangzott az összhangzattan, meg az a jó hangzás, ez valóban így van. Ami a hallást illeti, tanárnő bizonyára mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez avuljon nekünk. Ami a légző gyakorlatokat illeti, az pedig a házi feladatot meg kell csinálni, és el kell odáig jutni, hogy 42 másodpercig beszívni a levegőt, 42 másodpercig bent tartani, 42 másodpercig kifolni.
Hallottál, erre is nagyon figyeltél, nem csak a fotóaparátra.
Igen.
Még ezt is, hogy hány másodpercig, hány percig kell tartani. Fantasztikus.
Béki Zoltán beszélgetett NBK-s Gyöngyivel. De ki ez a muzikális, feladatba gondolkodó fotós? Őt kereste meg Kéri Juli.
Kicsit archaikus névvel, fotótanoda néven indult jó fél éve Albertfalván egy fotótanfolyam, vagy fotóklub, ami igazából már egy régen meglevő klub volt, csak a neve volt más, ahol is Szalai Sándor az oktató, aki ízig-vérig oktató. Tudom, hogy tanítottál, ez meg is látszik rajtad, pontosabban az lenne az érdekes, hogy előbb lettél tanár, vagy az egyéniségedből adódott az, hogy tanár lettél?
Igen, ez egy jó kérdés, mert amikor még nem voltam tanár, főiskolára jártunk, már akkor összejártunk közösen tanulni, és már akkor is szerettem magyarázni.
Az nem elég, hogy szeret magyarázni, mert magam is részese vagyok ennek a klubnak, és részese vagyok annak, hogy mindent sok oldalról közelítesz meg, úgyhogy mindenki megértse, visszatérsz rá. Nincs előírt tananyag, hanem ami éppen fölvetődik, arról mesélsz.
Igen, nagyon fontosnak tartom azt, hogy nincs tematika, hiszen akkor állandóan az idővel rohannánk. Folyamatosan olyan témákkal foglalkozunk, ami fölvetődik, akár előtte levő héten, akár előző nap. Ezeket a kérdéseket én elraktározom, és következő alkalommal, vagy akár ma rögtön ezzel foglalkozunk. Ma is volt rá példa, és mondtam is, hogy én egy kis gondolatolvasó vagyok, mert én ma már készültem abban, amit ma kérdezni fognak.
Na, majd bocsánat, de ez a készülés, ez ami különleges számunkra, hogy mindig konkrét tananyaggal készülsz, idézőjelbe, és hihetetlen munka van mögötte, amit látunk. Másrésztről viszont házi feladattal látsz el, amivel nyomot is tudod követni, hogy mennyire értettük meg azt, amit elmondtál.
Igen, nagyon fontos a visszajelzés egy tanár számára, ugyanis, hogyha egy házi feladatot senki nem tud megoldani, akkor azzal a témával foglalkozni kell. Ez egy nagyon lényeges visszajelzés. Ha viszont mindenki meg tudja csinálni, mindenki tudja készíteni, akkor lehet tovább haladni. Igen, ez nagyon lényeges az ismétlés, gyakorlás. A feladatok pedig azért lényegesek számokra, mert nem annyira száraz, most nem konkrétan ezzel az ikonnal foglalkozunk, vagy azzal a művelettel, hanem egy feladattal. Hogyan lehet azt a feladatot elkészíteni, hogyan kell egy saktáblát készíteni, hogyan lehet egy autót eltüntetni, és közben fölvetődnek részműveletek, amikre természetesen kitérünk. És az, hogy különböző szintűek vagyunk, az se probléma, mert azt szoktam mondani, hogy úgy kell előadni az anyagot, hogy a kezdők is megértsék, és a haladók számára is tudjak érdekes információt mondani.
Azt tudom rólad, hogy nagyon régen fotózol, de az, hogy a Photoshopot, ezt nyilván autodidakta módon tanultad, nem?
Nem. Ez nekem szakmám. Tehát én, ha végigveszem, akkor az eredeti szakmám az könyvkötő, utána technikumot végeztem, majd nyomdaipari egyetem, és ahol dolgoztam, abban az iskolában lehetőség volt a kiadványszerkesztő szakma megszerzésére. Én megszereztem kiadványszerkesztő szakmát is, tehát van egy végzettségem, és azon belül tanultam a Photoshopot is, tehát én ezt tanultam.
De ugyanakkor meg az jön le belőle számunkra, hogy ahogy minden ikont, tehát nekem olyan érzésem volt, hogy úgy végig magaráztad, hogy mondjam az ikonokat, tehát mindennek nyilván egy fototanfolyam, Photoshop tanfolyamon se tanítottak meg mindent. Tehát látszódik rajtad az, amikor az ember úgy keresgéli, hogy mi mit jelenthet, és ahogy ma is előkerült valami, amit, hogy pipáljuk be azt, hogy ezekre nyilván magadtól jössz rá.
Természetesen, igen. Hát sok mindenre az ember menet közben jön rá, tehát van egy feladat, és azt a feladatot meg kell oldani, azt a feladatot hogyan lehet úgy megoldani, hogy az jó legyen, könnyű legyen, ezeket a részműveleteket begyakoroljuk. Készülök, igen, én készülök. Tehát az, hogy én itt tartok egy bemutatót, annak menni kell. Tehát én ezeket a feladatokat begyakorolom, megcsinálom, és annak működni kell, itt nem lehet probléma. Igen, sok idő elmegy vele, de azzal nem kell foglalkozni a tanulóval, hogy én ezzel mennyit dolgozom, mennyit készülök, de igaz az, hogy tényleg készülök.
De ugyanakkor látszik az, hogy élvezed a készülést, és szóval az egyáltalán kitalálni, hogy mi legyen. Ahogy mondtad az előbb a különböző szinteket, hogy hát valóban látszik a csoporton, de azok, akik nagyon jártasak a Photoshopba, tehát nem azt mondom, hogy olyan profik, mint te, hanem jártasak, azoknak is többször megállapítottuk, hogy mindig van legalább egy mondat, ami új, vagy amit másképp megközelítve valami, amit csinálunk. Tehát nem véletlen a népszerűsége a klubnak.
Igen, örülök neki, én is érzem ezt a népszerűséget. Úgyhogy innen is adódott az, hogy most már van úgynevezett kezdőcsoport és haladócsoport. Itt nem is annyira szó az érdekes, hogy kezdő vagy haladó, hanem az, hogy két csoportban vagyunk. És a várólistán 8 ember neve szerepel, tehát folyamatosan jelentkeznek, és azt tudom mondani, hogy fölveszem a várólistára, és ha majd átkel valaki a kezdőkről a haladókra, vagy kimaradás történik, akkor tudunk csak vele foglalkozni, mert annak semmi értelme nincs, hogy 26 ember itt üljön, és akkor nem haladunk.
És egyáltalán az, hogy a csoport tagjai nem csak mint tanulók, hanem egy közösséget alkotnak. Tehát nem tudom, ez mennyire volt célod, de egyint egy kvázi egy baráti társaság működik az egész, nem egy hivatalos valami.
Igen, ezt onnan látom, hogy nap mint nap, óráról órára megkeresnek, objektív, hogy kell csinálni, tehát egyéni levelezések során jutok el oda, hogy ezt így kell csinálni, úgy kell csinálni, és innen is jön az ötlet, hogy milyen feladatot találjak ki, amivel ezeket meg tudjuk beszélni. Tehát ha már egyszer valakinek tanácsot adok, akkor az már ne csak az egy ember tudja, hanem akkor az 10-15-en is foglalkozom vele, és örülök is neki, hogyha megkeresek ilyen kérdésekkel, mert akkor olyan témával foglalkozunk, ami másokat is érdekel.
Gyakorlatilag akkor kicsit az aktív életedbe érzed magad, mert azt csinálod, amit aktív életedbe csináltál és szerettél. Ez neked is egy örömöt jelent meg, aznak is, akik tanulják.
Igen, ez egy elcsépelt kifejezés, hogy az alkotás öröme, ez igaz, de visszatérve a társasági életre. Egyre többször hallom azt, hogy közösen oldottuk meg a feladatot X-el, Y-nal vagy Z-vel, összeültünk, ezt csináltuk. Ez jó, igen, társasággal kovácsolódtunk, és ez jó.
Hát én ehhez nagyon sok erőt kívánok továbbra is mindannyiunk érdekében, mert azt hiszem, hogy ez neked legalább annyira fontos, mint nekünk. És köszönöm szépen a beszélgetést Szalai Sándornak. Kéri Júli volt a beszélgetőtárs.
A felvétel után levelet kaptam az oktatótól. Szerette volna még értelmezni a fotótanoda elnevezést. Idézem őt. Ez az elnevezés megkülönböztet a határozatlan idejű tanfolyamoktól. Én határozott idejű gyakorlati foglalkozást tartok, ez folyamatos tanításra ösztönöz. Azt hiszem, ezzel a kiegészítéssel lett igazán kerek a fotótanodáról készült bemutatónk.
Ma már nincs messze Argentina, ahonnan Somogyi Ági beszélgetőtársa érkezett.
Inkább arról lehet hallani és olvasni a médiában, hogy a magyar fiatalok, elhagyva az országot, külföldön keresik a boldogulást. Olyan jó, hogy ennek pontosan az ellenkezőjére is van példa. Nagyon bájos fiatal hölgyről velem szemben, csodálatos mosollyal. Én nagyon remélem, hogy belülről is ilyen derűs.
Szia, én Mihályfi Júli vagyok. Júlia a komplet nevem, de mindenki Julinak szólít.
Ami az igazság, hogy ő csak félig magyar.
Az apukám magyar, az anyukám fél magyar, fél argentin, és én Argentinában születtem, ott nőttem fel, és lassan 3,5 éve itt lakom Magyarországon, Budapesten.
És csodálatosan beszéled a nyelvet.
Próbálkozom, kiskoromtól beszélem a nyelvet, viszont nagyon-nagyon segített, hogy ide jöjjek Magyarországra, mert nagyon sokat javultam azóta. Akkor is, hogyha a kiskorom óta beszélem, akkor is nehéz a ragozás, meg...
Olvasás, írás, az hogy megy most?
Attól függ, hogyha régi magyar, vagy inkább új, mert mostanában szerintem könnyebben is írnak a regényeket, de azért...
Az irodalmi nyelvet nehezebb
igen,
megérteni.
Igen, meg a formális nyelvet is, hogyha például valamilyen
hivatalos
nyelv, igen.
Nekünk is nehéz, hidd el. Kellene egy tolmács magyarról magyarra. Ez a fiatalok nyelvéhez is már, mert szlenget beszélnek, nem igen. Tudom, hogy mennyire vagy járatos a magyar szlengben.
Ja, mióta ide jöttem, egyre jobban, mert amikor Argentinában voltam, azt a nyelvet beszéltünk, vagy azt a magyarot, ami Magyarországon az 50-es években beszélték, és így a nyelv folyamatosan fejlődik, és nekünk nem érkezett meg az a fejlődés.
De otthon édesapád beszélt inkább magyarul, vagy édesanyád is?
Mindketten, de neki is nehezebb volt, mert ugye apukám 5 éves volt, amikor kikerült Argentinába, és ő is mondjuk a szüleivel magyarul beszélt, mert a nagyszüleimnek, igen, nekik az anyanyelv a magyar volt, és sose nem is tanulták meg rendesen spanyolul beszélni. Nyilván tudták kommunikálni, de az egy idegen nyelv volt nekik. Az is maradt, igen. Ez akkor volt, amikor a 47-ben, amikor az volt a gond, nagyobbám átélte 1919-ben, hogy milyen erőszakos, meg milyen agresszív volt a
kommun.
És azért azt gondolta, hogy inkább akkor menjenek el Ausztriába, amíg minden itt lenyugszik Magyarországon, és akkor visszajönnének. Gondolta, hogy ez úgyis 1-2 év maximum, de aztán 5 év után úgy döntötte, hogy ez sehova nem megy, nem is lehetett előre látni, hogy mikor lesz vége ennek az egésznek, és akkor azt döntötte, hogy akkor valahova el kell menni, hogy egy új életet elkezdjék. 3 testvér volt, akkor az egyik Argentinába ment a nagyapám a családjával, az a másik Amerikába ment, a harmadik Argentinába ment, de aztán visszajött Svájcba.
Te ott születtél Argentinában, de melyik városban?
Buenos Aires.
Most Budapesten vagy. Nehéz volt ez a váltás?
Nem. Sőt, nyilván hiányoznak dolgok Buenos Airesból, mert nagyon más az ottani ember, amikor az ember más helyre jön, kicsit megváltozik, mert elfogadja bizonyos dolgok.
Hát igen, mert van egy norma rendszer, igen, amit muszáj elfogadni.
Alkalmazkodni kell.
Mi volt az a legnagyobb akadály, amivel meg kellett küzdened?
Én amikor ide először jöttem, akkor még nem volt meg a magyar állampolgárság, és akkor azzal nagyon szenvedtem, mert így nagyon sokszor olyan emberekkel találkoztam, aki nagyon sokat segített, de amikor ilyen ügyintézésre kellett, akkor nagyon nehéz volt, mert nagyon-nagyon aranyos ügyintézőkkel találkoztam, de olyanokkal is, aki egyszerűen így bántó módon beszéltek az emberekkel, és így az nagyon lehanguló volt. Meg nyilván mondjuk Magyarországon azért nagyon gyakran az ember találkozik az utcán, vagy a boltokban olyan emberek, akik nem annyira kedvesek. Én egy eléggé magyar nevelés, szóval nem csak magyar, mert argentin, mert nyilván attól, hogy én egy argentin iskolába jártam, az nagyon befolyásol az emberen, de az is, hogy otthon.
Tehát meg volt a magyar nyelvi környezet is.
De nem is csak
nem
a nyelv.
Csak magyar kultúrát is át tudták.
Igen. Aztán Argentinában van egy magyar iskola szombatonként, az IK, az Rinyi ifjúsági kör, ami már több mint 50 éve alapították meg, és a szombat reggelenként megy, a szülők meg a nagyszülők csinálják, és délutánként van külföldi magyar cserkészet. És ez a keret segít a szülőknek, hogy így a gyerekek jobban beszéljenek, így a gyerek megtanul írni, megtanul kicsit többet Magyarországról, mert ott olyan tantárgyak vannak, mint magyarországi földrajz, magyar történelem, magyar irodalom, magyar nyelvtan.
Csodálatos, hogy te ilyen jól megtanultál. Küzdöttél sokat?
Hát az elején, amikor kisebb voltam, igen, de aztán így 2006-ban jöttem Magyarországra egy évre.
Ez először akkor jöttél Magyarországra?
2005-ben jöttem először, mert van egy regős néptánc együttes, és akkor velük jöttem 2005-ben legelőször egy ilyen túrára, kaptunk támogatást, pályáztunk, igen, és akkor kaptunk ezt a pénzt.
Tehát ezek szerint néptáncos vagy.
Hát jó, igen, táncoltam is.
Ez nagyszerű.
És az is nagyon, nagyon komoly élmény volt. 16 éven keresztül mindig hallottam Magyarországról, Budapestről, meg a különböző városokról, ahonnan a nagyszüleim jöttek, és így legelőször ezt élőben látni. Komoly élmény volt.
Igen.
Ráadásul Erdélybe is mentünk, még jobban. Egy évre rá eljöttem ide egy évre. Ezt az út itt nagyon motivált.
És hogy jöttél el egy év múlva?
Akkor 18 éves vagy, és befejezed a középiskolát, akkor ebben a magyar iskolában, ott van, ők kapcsolatban vannak a Balassi Bálint intézetben, ami itt van Budapesten.
Ez a Magyar Intézet.
Igen, igen, és akkor itt is bármilyen külföldi magyar tud pályázni, hogy eljöjjön ide egy hungarológiai tanfolyamra. El tudunk jönni ide egy évre, ösztöndíjat.
Ott laktatok fönn a kollégium?
Az nagyon jó volt, nagyon jó barátságokat alakultak. És tényleg az egy nagyon, az komolyan az az év, így az is nagyon
elindított téged valami felé nagyon,
igen,
nem?
Mert akkor abban az évben én befejeztem a középiskolát, akkor még el kellett dönteni, mit szeretnék tanulni egyetemen, vagy hogy szeretnék utána én menni, igen. És így közben megadott a lehetőség, hogy egyedül tudjak lakni egy év.
A legjobb kor jött neked az önálló életedhez. Uh-huh,
pontosan. Én szívesen maradtam volna itt, de akkor mégis hazamentem Argentinába, ott jártam egyetemre. És
mit tanultál Argentinában?
Külkereskedelmet. Amikor egyetemet befejeztem, akkor jöttem Magyarországra. Nekem mindig meg nem maradt az, hogy én nekem még ide vissza kell jönni egy hosszabb időre.
De ezt nem... úgy érzed, hogy neked itt van dolgod?
Ja, hát így...
Mert azért ott hagytad a családot, ja, a legszorosabb kötelékeidet, bizonyára barátokat is.
Ja, igen. De mondjuk itt is van egy baráti köröm, nagyon hiányzik a családom, nagyon szorosabb...
Honvágyad van?
Van, persze.
Szoktál sírni emiatt?
Időnként, attól függ, hogyha ünnepek vannak, meg ilyen igen, különleges pillanatok, akkor igen. De ugyanakkor beteszem a mérlegben az itteni mindennapi életemet, meg az otthoni mindennapi életemet, kihagyva, hogy van honvágyom, sokkal jobban tetszik az itteni mindennapi életemet, mármint most, jelenleg.
És ezt meg lehet magyarázni valamivel, hogy miért?
Én eljöttem szabadságra, akkor valahogyan így nagyon jól éreztem magamat. 2012-ben jöttem vissza. És akkor így nagyon könnyen ment az egész. 3 hét lett volna, és úgy voltam vele, hogy tudtam egy barátnőmnél maradni, vagy megszállni, és akkor kaptam egy munkát, így én tudtam hosszabb ideig maradni, és akkor 3 hónapra meghosszabbítottam a jegyemet.
Hol kezdtél dolgozni?
A Szépművészeti Múzeumban. Valahogyan úgy voltam vele, hogy ez olyan természetesen adódott, hogy most miért mennék vissza Argentinába, hogy ott újból nulláról elkezdeni, és akkor mindig inkább az lett, maradt volna bennem, hogy mi lett volna, ha a kulturális dolgok érdekelnek. És szerintem az sokkal könnyebb Magyarországon, mivel egy kisebb ország, egy nagyobb kontinensben, mint Argentinában. Mivel Magyarország egy régibb ország, a kulturális dolgokra is erősebb a fókusz. És akkor inkább akkor itt maradtam, kipróbáltam. 7 éve dolgoztam, vissza kellett menni Argentinába, mert be kellett fejeznem a szakdolgozatomat. Akkor visszamentem, ezt megcsináltam. Most egy évben egy csomó minden történt. És akkor én még nem tudtam, hogy hol fogok dolgozni, vagy hogy mit fogok csinálni. Egy ismerősöm keresztül hallottam, hogy a galériában, ami most Bartok egy galéria, de keresték valakit, aki segítsen a kiállítás szervezéssel. De úgy döntöttem, hogy amíg rendbe hozom az életemet, miért ne, szóval ez nem lehet rossz. Vagy,
ja. Nagyon gyorsan sikerült.
Igen. Ez most múlt szeptemberben volt, akkor elkezdtem a mostani Bartok egy galériában a kiállítás szervezést.
Ez harmadik nagyon héten. Nehéz feladat, aki így ide csöppent, és hogy micsoda kapcsolatrendszerrel dolgozhatsz te most.
Igen, de mivel van ez az egyesület, szóval az első kapcsolatok már megvannak csinálva.
Ja, mert gondolom, hogy nem ajánlanak neked rosszat.
Nem. Nagyon szép a galériának a koncepciója, mert ez egy non-profit galéria, és a cél az, hogy különböző művésztelepeket, nem kizárólag Magyarországon, de inkább Magyarországon, itt Budapesten megmutatni.
Honnan ez a vidámság benned?
Ó, azt nem tudom. Gondolom, mondjuk Argentinában alapvetően az emberek, mondtam, hogy egy kicsit mások szerintem a hozzáállás az élethez, egy kicsit más. Ez nem jelenti azt, hogy Argentinában jobb a helyzet, hanem egyszerűen az ember máshogyan fogja fel a dolgokat, a problémákat. Igen, nem, úgyis nem tudom, nem veszi azt, hogy egy probléma a világ vége, hanem az, hogy van egy probléma, oké, valahogyan megoldjuk, vagyis, hogyha nem is tudjuk megoldani, akkor úgysem fontos belehalni A problémák mindig ott lesznek.
És mi milyenek vagyunk?
Hát egy kicsit az magyar inkább beakad a problémában, és így nagyon személyesen veszi, meg nagyon fájdalmasan. Ami szerintem nem annyira jó, mert nem, attól nem fog megoldani az a probléma gyorsabban.
Jó, rágódunk rajta csak, nem?
Igen, és akkor, ha nem, sőt, több ideig szenved.
Hogy tartod a kapcsolatot a szüleiddel?
Szerencsére mai napságban a technológia, igen, Skype, Facebook, WhatsApp.
És ők hogy élik meg ezt a felszakadást?
Nekik nehéz, mert mi csak ketten vagyunk, nekem egy húgom van, viszont ők elfogadják, mert látják, hogy én jól vagyok, hogy én előrelépek, látják, hogy jól megy, és ez így megnyugtató.
Nagyon sok sikert kívánok. Még több barátod kicsit, segítenek neked abban, hogy az itt léted kellemes legyen. Mihályfi Júliával, az argentíniai magyar lánnyal Somogyi Ágnes beszélgetett.
Az elhangzott világ népzenei bejátszás szerzőpárosa, apa és fia, Michel és Baltazar Montanaro. Utóbbi egy etyeki művészházaspár unokája. Ismerkedjünk meg a nagyszülők történetével.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat etyekről, egy gyönyörű családi múzeumból. Beszélgető társam Csókos Varga Györgyi és Csákvári Nagy Lajos művészházaspár egyik fia, Bertalan, és a felesége, Lilla. Hogy alakult ki ez a családi múzeum?
Ha a múzeumnak nézzük, vagy tekintjük, akkor tehát a szorgos gyűjtögetés az alkotó munka által, illetve hát bizonyos értelemben a nagypapa és a nagymama tárgyai és művei is megjelennek itt, mint örökség. Azért vagyunk így egyediek itt családon belül is, hogy mind a ketten egy olyan hagyományt folytatunk, ami a nagymama művészetére, illetve a nagypapa művészetére visszavezethető.
Mi tehát volt ez a művészeti ág?
Én gyakorlatilag a textil művészetet tanultam a nagymama műhelyében, sok más tanítványa is van természetesen, de úgy, mint családtag, nap mint nap bejártam a műhelybe, és egy ilyen több évtizedes közös tanulás, kísérletezés volt a munkánk. Korán elkezdtük a tábori tanítást, illetve azokat a gyerekfoglalkozásokat, amelyek példaértékűek lettek az országban, tehát így a kézművesség tanítását tekintve. És a nagymama 13 könyvet írt a szövéskultúráról, a tárgyi anyanyelvünkről, a növényi festésről, a festék kísérletekről, festék művészettörténeti vonatkozásairól. Tehát nagyon sokrétű volt az ő tudása, amit mindenféleképpen át szeretett volna élőben adni. Nem volt egyetemi katedrája, de egy családi, illetve műhely munka által családi közösségben, a tanítványok közösségében ezt folyamatosan átadta. Semmi más nem érdekelte, mint az önmaga, illetve a tudomány, a különböző művészeti ágaknak a minél magasabb szintű megismerése és annak a tökéletesítése és megvalósítása. Így 80 évesen ő készített egy görög színházat, volt pusztán, ami a mai napig látható.
Egyeken is van nyoma a kezemunkájának.
Kálvária mozaikokról, amit hosszú évekig tervezett, és nagy szerencsét sikerült.
Mi az, amit te visszatudsz, vagy tovább tudsz adni az utódoknak, a gyerekeknek, az érdeklődőknek ebbe a képzőművészeti iskolába, úgy tudom, hogy van ilyen egyeken.
Igen. Én azt gondolom, hogy a természetes anyagok iránti szeretetet, a művészet iránti kíváncsiságot, a művészet jótékony hatását, esetleg gyógyító erejét. Tehát mindenféle olyan misztériumot, ami ehhez a témához kapcsolható.
Vannak tanítványaid, akikből már művészek lettek? Van ilyen tapasztalat, vagy ez majd a jövő titka, hogy ki hova jut el?
Most tanulnak. Tehát olyan tanítványaim voltak, akik esetleg a divat felé, vagy éppen a ruhatervezés felé indultak el, vagy lett könyvkötő tanítványom is. Tehát sokféle, akár filmes, tehát a későbbiekben más területen alkotó emberek is lettek. Jelenleg sokan tanulnak művészeti szakközépiskolában.
Miről jut eszedbe, Györgyike?
Mindenféleképpen az anyagról, a gyapjúról, vagy a kálváriáról, ahol nap mint nap elmegyünk, tehát az ő munkáiról elsősorban, könyveiről.
Magyar örökségdíjas volt. Ezt a család hogy fogadta?
Hát nagyon-nagyon örültünk. Mindenki szinte eljött erre az átadóra. Azt gondoltuk, hogy nagyobb elismerést is megérdemelt volna, de ezt ő még át tudta venni, és boldog volt, hogy egy ilyen rangos helyen őt kiemelték, és azt gondolom, hogy sok-sok kiállítása volt, de tehát így az állami szinten az elismerést azt most kapta meg, vagy akkor kapta meg.
Kivel beszélgettem?
Lakatos Lilla vagyok. Vizuális kultúra szakos tanár vagyok, siparművész.
Köszönöm szépen. A történetünkhöz tartozik, hogy Csákvári Nagy Lajos és Csókos Varga Györgyi művészházas pár volt, és ebből a házasságból 8 gyerekük született. Valamennyi ma is művészként éli életét. Van közöttük ötvös, fafaragó, hangszerkészítő, kerámikus. Egyik fiúkkal itt beszélgetünk most Etyeken, ebbe a nagyon szép pinceműhelybe, ahol csodálatos dolgokat lehet találni.
Nagy Bertalan. Pafaragó vagyok, de festőnek indultam, festőművésznek, és még mindig azt szeretnék lenni. És hát házépítő is vagyok, mert a szüleim nyomdokát követtem, mert ők is a romból építettek egy lakóházat és műhelyeket. Én egy présházból kéményt építettem, kemencét. A pincét azt most újítottuk föl egy éve, vagy két éve. Már a fiam átvette a vezénylést, mert ő az erősebb és a fiatalabb.
A kívülálló azt hinné, hogy nagyon nehéz sorsú gyerek lehet az, ahol még 7 testvér van. Hogy élted meg ezt az időszakot, ezt a nagy családba való felnövekedést?
Az igaz, hogy nem kellett játszótársakat keresni, mert voltunk sokan. Jó is volt, meg nehéz is volt. A jó az volt, hogy biztonságot éreztünk magunk körül. Nagy erős volt az apánk, okos az anyánk, erős bátyáink voltak. Kalandokat találtak ki nekünk. Volt egy nagy rét a kertünk alján, úgyhogy egy hatalmas játszótér volt az egész világ. Mindig egy messzebb merészkedtünk, volt egy kis erdő, volt egy második kis erdő, és még azon is túl volt még egy erdő, úgyhogy ahogy növekedtünk, mindig messzebb merészkedtünk.
Mit szóltak ehhez a szülők?
Hát volt, amikor verés lett a vége, amikor nagyon későn értünk haza, de többnyire mondták, hogy menjünk, mert akkor tudtak végre egy kicsit egyedül lenni nélkülünk. Meg tudták azt is, hogy nem veszünk el, mert vigyázunk egymásra.
Ez a művészi hajlam mindegyiknél, minden gyereknél ilyen korán kibontakozott, vagy hát egyáltalán, hogy...
Abban fejeződött ki, hogy játékot készítettünk magunknak, nyilat, faragtunk pisztolyt, vadásztunk, halásztunk. Hát később, mikor már nagyobb felnőtt lett az egyik bátyám, vagyis a két bátyám, azok már ilyen 18-20 évesek lettek, akkor már faragtak maguknak bödönhajót, mert látták a televízióban, hogy hogyan faragják a benszülöttek, és akkor gondolták, ők is tudnak olyat faragni, és faragtak is. Apám pedig vevő volt erre a dologra, és segített nekik a faragásba. Volt egy nagy autónk, arra mindjárt készített egy olyan csomagtartót, amin el tudtuk szállítani a hajót a Balatonra, kipróbálni. Úgyhogy, hát az apánk az mindvégig olyan volt, mint egy játékmester. De nem szándékosan, hanem olyan játékos kedvű ember volt.
Olyan természetes, igen.
élete végéig lehetett vele játszani, és vevő volt a tréfára. Hát ami nehéz volt igazándiból, az, hogy sokan voltunk, és volt, amikor kevés volt a pénz, volt, amikor nem volt még tüzelő november végén, és hideg volt. Hát olyan életünk volt, hogy egyszer hopp, másszor kopp, volt, amikor nagyon jól álltunk anyagilag, mert sok munkájuk volt a szüleinknek, volt, hogy két autónk volt a 60-as években, amikor volt a faluba három autó, vagy négy, mert az anyám is hozott egy autót Párizsból, mert az apám is.
Hogy került Párizs a képbe?
Hát a Párizs az ugyanúgy, ahogy a kis erdők, ők még messzebb vágyakoztak, és három évente lehetett kimenni külföldre, de mindig kihasználtak azt a három évente való kimenést, és akkor gyűjtöttek mindig arra, hogy el tudjanak menni tanulmányútra. Hát voltak Párizsban magyar barátaik, akik 56-ba kimentek, és volt a fogadó ember, aki befogadta őket a házukba. Munkát is adtak nekik időnként. És akkor nem üres kézzel jöttek haza, mert gyűjtöttek, mivel hogy nagy család voltunk, az ottaniak gyűjtöttek ruhákat, úgyhogy mi a legfrissebb párizsi divat szerint öltözködtünk gyerekkorunkban. Egy évet késtünk csak a divathoz képest.
Nem kell nagyon emlékek után kutatnod, a ház főfalán itt van édesapád festménye. Te ülsz egy kis székbe, és édesanyád ott van melletted, ott a kis asztalon a karácsonyfa.
Hát a képre nem emlékszem, illetve erre a karácsonyra nem emlékszem, nem pici voltam, de a sok karácsonyra emlékszem. Végig ért a karácsonyfa. A plafonig ért, azért raktuk mindig egyre följebb. Ha kis fa volt, akkor is nagyra kellett növeszteni, hogy elérje a mennyországot, mert azt gondoltuk, hogy az eléri.
Édesanyádat, ha emlegetik, vagy beszélgetnek róla, milyen kép jelenik meg előtted? Hogy emlékszel rá?
Nekem az édesanyám most már harmadik éve meghalt, negyedik éve, de én nekem nem meghalt, hanem elutazott Párizsba. Ő most éppen nincs itthon. Mert ez megesett időnként, hogy nincs itthon. A munkái, meg a lenyomata a családi házunkban jelen van, és ő rendet hagyott maga mögött. Az édesapám is, mert ő is elment már szegény. Úgyhogy a műveikben és a lenyomatukban ott jelen vannak. Én minden nap meglátogatom őket, és találkozom velük.
Ámen Zsóka beszélgetett Csákvári Nagy Bertalannal, aki megható módon idézte fel édesanyját. Hallgassák meg Meskó Bánk előadó művészt, aki Jevtusenko Elmennek az anyák című versével érkezett a stúdióba.
Anyám elhagy bennünket. Csöndbe koppan lassú lépte, megy, Lábujhegyen. Mi meg nyugodtan alszunk, jól lakottan, és nem rezzenünk e furcsa neszre sem. Elmennek az anyák. De nem hirtelen mennek, csak mi érezzük hirtelennek. Furcsán, mint nagy teher alatt, előre dőlnek, apró léptekkel, lépcsőfokain az időnek. Így tipegnek. Egy éven észbe kapva megjelöljük, mikor lesz születésünk napja. Késő. Ez már nem mentheti meg sem a mi nyugalmunkat, sem az ő lelküket. Már messze járnak. Nem térhetnek vissza. Álomból ocsúdva egy köd alak felé kapkodunk, s markunk levegőt szorít csak, üvegfal áll tilton kezünk elé. Elkéstünk. Már ütött a szörnyű óra, titkos könnyekre néma vád felel. Nézzük! Az anyák szigorú sorokban mennek. Elhagynak minket. El.
Mielőtt az édesanyákra és a május végi gyereknapra emlékeznénk a zenei befejezéssel, amelyet Varga Kristóf zongorázik. Elköszönnek a mai műsor készítői: Béki Zoltán, Kéri Juli, Somogyi Ági, Torda Judit. A verset Meskó Bánk mondta, technikai munkatársunk volt Magyar Ádám. A műsort Ámen Zsóka szerkesztette. Mai műsorunkat két hét múlva ugyanebben az időpontban újra meghallgathatják, ugyanitt vagy bármikor a civilradio.hu vagy az idősbarátújbuda.hu lapokon. Következő adásunk június 4-én lesz. Hallgassák a Civil Rádió adásait. Viszont hallásra!